Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Rendbontástól mentes békés ünnepségről biztosítanak mindenkit a szervezők, egy nappal a Székelyudvarhelyen sorra kerülő Székely nagygyűlés előtt.
A korábban ellentüntetéssel fenyegetőző Nagy Románia párt elnöke Corneliu Vadim Tudor is bejelentette, lemond a tiltakozó megmozdulás megszervezéséről.
A Székely Nemzeti Tanács autonómiát a Székelyföldnek jelszóval március 15-ére meghirdetett rendezvénye már hetek óta a román pártok és a sajtó figyelmének középpontjában áll. Hazai és külföldi lapok, illetve hírügynökségek képviselői tartózkodnak már napok óta Székelyudvarhelyen. A sajtót leginkább a nagygyűlés kiáltványának tartalma érdekli, és arra kíváncsi, hogy kell-e rendbontástól tartani. Szász Jenő polgármester szerint Székelyudvarhelyen minden a legnagyobb rendben, a város készen áll a Székely nagygyűlés zavartalan lebonyolítására. A kiáltvány tartalma egyelőre nem nyilvános, de mindenki meghallgathatja a holnapi rendezvényen, a Székely Nemzeti Tanács elnökének tolmácsolásában, tette hozzá Szász Jenő. Elmondta még, a csendőrség és a rendőrség munkatársai mellett városszerte mintegy 100 rendfenntartó vigyáz a közbiztonságra. Egyébként holnap reggeltől délután 6 óráig alkoholtilalmat rendeltek el a városban.
Megkezdődtek a március 15-i ünnepségek előkészületei. Budapesten a Kossuth téren már ma délelőtt 10 órától elindult a Kokárda program, amely 15-én este 8 óráig várja az érdeklődőket, akik virágszálakból rajzolják meg a nemzet kokárdáját az országház előtt. Este 8 órától könnyű zenei koncertet adtak a Magyar Tudományos Akadémia előtt. A hivatalos ünnepi rendezvény sorozat 15-én reggel 9:30-kor az ország zászló katonai tiszteletadás melletti felvonásával kezdődik a Kossuth téren. A Kossuth emlékmű megkoszorúzása után ünnepi menet indul a Magyar Nemzeti Múzeum kertjébe tartandó központi megemlékezésre, amely 11 órakor kezdődik. Délután átadják a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. Este 8 órától pedig ünnepi díszelőadás lesz az Operaházban. Az ünnep alkalmával a múzeumkerti családi programok mellett a Lánchíd is ünnepi díszbe öltözik. A kettes villamos Kossuth tér és Petőfi tér közötti szakaszán pedig interaktív, multidéző műsorok várják az érdeklődőket.
Hosszas találgatások végére tett pontot Vojislav Koštunica szerb miniszterelnök, aki bejelentette, engedélyezi, hogy Szerbiában temessék el Slobodan Milošević, egykori jugoszláv államfőt.
Közben egy szerbiai rádióadó azt közölte, hogy Milošević holttestét holnap Hollandiából Moszkvába szállítják. Milošević fia állítólag levelet írt Putyin elnöknek és második Alexi pátriárkának, kérve őket, hogy ideiglenesen Moszkvában temethessék el apját.
Moszkvából Hágába utazott Marko Milošević, a volt jugoszláv elnök fia, hogy átvegye apja Slobodan Milošević holttestét. A repülőgépen azt nyilatkozta, biztos benne, hogy apját meggyilkolták.
Megölték. Ott egy gyilkos van. Ha beteg volt, a bíróság miért nem engedte Moszkvába orvosi kivizsgálásra? Ha pedig nem volt beteg, tehát egészséges volt, akkor miért halt meg? Természetesen beteg volt. Erről beszél most mindenki, Oroszországtól, Franciaországtól kezdve Szerbiáig, még a holland orvosok is.
Eközben egy szerb bíróság érvénytelenítette a néhai jugoszláv elnök özvegye ellen korábban kiadott elfogatási parancsot. A bírói döntés lehetővé teszi, hogy Mirjana Marković részt vegyen férje temetésén, ha végül Szerbiában helyeznék örök nyugalomra. Boris Tadic szerb elnök megerősítette, Slobodan Miloševićnek nem jár állami temetés, mert a szerb történelemben játszott szerepe miatt nem méltó erre.
Megadta magát az izraeli hadseregnek az a 6 palesztin férfi, akik miatt ma Jerikóban támadás indult a börtön ellen.
A 6 rab, köztük Ahmed Sadat, a Népi Front Palesztina felszabadításáért nevű szervezet vezetője gyilkolta meg 2001-ben Rehavam Zévi, izraeli idegenforgalmi minisztert.
Az izraeliek azért támadták meg a jerikói börtönt, mert arról értesültek, hogy Mahmoud Abbas palesztin elnök szabadon akarja engedni a 2001-es merényletért felelős foglyokat. Az izraeli akcióra válaszul a feldühödött palesztinok brit és amerikai érdekeltségeket támadtak meg a gázai övezetben, és külföldi túszokat is ejtettek. Előzőleg ugyanis britek és amerikaiak felügyeltek a merénylettel vádolt palesztinok fogvatartására a jerikói börtönben. Mivel azonban úgy ítélték meg, hogy a fegyintézet nem működik a szabályoknak megfelelően, és nem tartják be a szigorú biztonsági előírásokat, elhagyták a börtönt. A palesztinok ezt cserbenhagyásnak minősítették.
A kormány 810 millió forintot szabarít fel a költségvetés általános tartalékából az ár- és belvíz elleni védekezésre, jelentette be Batiz András szóvivő.
Jelenleg közel 241 ezer hektár termőföld van víz alatt, 159 belvíz által veszélyeztetett település van az országban, 178 embernek kellett elhagynia otthonát. A belvízvédelmi készültség 71 szakaszt érint, 13 szakaszon harmadfokú a készültség. Batiz András tájékoztatása szerint a kormány hamarosan dönt arról, hogy a belvíz által elöntött területekre is igénybe lehessen venni a földalapú támogatást hektáronként 22 ezer forint értékben. Március 16-ától megkezdődik az ár- és belvízhelyzet kezelésére indított közmunkaprogram is.
Vesztegzár alá került Mohács. Kiderült, hogy a Dunaparton 10 napja talált hattyútetem madárinfluenza vírussal fertőzött. A hatóság a város körül 3 kilométeres védőzónát jelölt ki.
A Mohács közeli sátorhelyen elsőként ezt az udvart ellenőrizte az állatorvos. Összeírta a baromfiak számát, majd elmondta a gazdának a teendőket.
A továbbiak során akkor a eteltő, itató és egy baromfi fedett helyen legyen. Jó, köszönöm szépen.
Kérem.
A szakemberek szerint, ha baromfi udvarban semmi sem maradt kinn, nincs, ami odavonzaná a vadmadarakat. A fedett hely fontosságát sátorhelyen mintegy 50 háznál kellett elismételni. Ennyi helyütt tartanak baromfit. A falubeliek azt mondják, egyelőre nem féltik a szárnyasaikat, csupán reménykednek.
Hogy nem ér ide az influenza, és nem kell levágni őket. Ha meg úgy lesz, akkor levágjuk őket.
Dr. Hajnóci Pál helyettes főállatorvos azt állítja, ha újabb szárnyas megbetegedést nem észlelnek, akkor az árlatot 29 nap múlva feloldják.
Kész a vakcina. A világon elsőként Magyarországon hozzák forgalomba a madárinfluenza elleni oltóanyagot.
A H5N1-es vírus ellenszerét egy pilisboros jenői üzem az évente járványokat okozó emberi influenza oltóanyagának hazai gyártója állítja elő.
A Pest megyei üzemben már előállították az első 20 ezer vakcinát. Az ampullák fejlesztéséhez az állam 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a cégnek. Gyurcsány Ferenc szerint az állam befektetése 2 éven belül megtérül. A hatóanyag a szélsőséges körülmények között emberre is veszélyes, de egyébként állatról állatra terjedő H5N1-es vírustörzs ellen nyújt védelmet.
Világon elsőként Magyarországon iparszerűen gyártják a H5N1 vírus oltóanyagát, és nem csak hogy gyártják, hanem a világon elsőként itt van a forgalomba hozatali engedélye.
A cég üzleti sikere az államé is. A vakcina előállítási technológiájának és a szer értékesítéséből származó bevételek 14%-a a tudományos kutatást és a tiszti orvosi szolgálat fejlesztéseit támogatja. Rácz Jenő egészségügyi miniszter elmondta, a vakcinát akkor vetik be, ha a házi szárnyasokban tömegesen fordulna elő a vírus. Ilyen veszély hazánkban még nincs.
Több mint 3 tonna jelöletlen marha belsőséget, májat, vesét, apró húst foglaltak le egy budapesti hűtőházban. 2 magyar vidéki cégtől érkezett a fővárosba a hentesáru, amit ipari alapanyagnak szántak. Az állategészségügyi szolgálat munkatársai helyszíni szemle után a lefoglalt húst megsemmisítésre Soltra vitték.
Az elmúlt napok rohamos gyengülése után ma mérsékeltebben, de tovább esett a forint árfolyama. Napközben az euró időszakonként a 270 forintot is megközelítette.
Megérkezett Budapestre az első kombinó villamos, 54 méter hosszú. Ez a világ leghosszabb és egyben az egyik legdrágább villamosa, és több mint 820 millió forintba kerül darabja.
Az új járműveket áprilistól tesztelik majd a fővárosi sineken, de az utasok csak szeptembertől használhatják.
Még a fővárosi ellenzék vezetője is elégedett Budapest új büszkeségével, a Siemens kombinó villamossal. Bár Kóper András megjegyezte, hogy 16 év után ez az első új villamos Budapesten, ráadásul a járművekből kisporolták a légkondicionálót.
Ezekkel a villamosokkal ma már úgy látszik csak egy gond van, hogyha 1 milliárd forintért vásárolunk villamosokat, egy-egy villamost 1 milliárd forintért, és ekkora ablakfelületük van, akkor nyáron elviselhetetlen lesz bennük a meleg.
A főváros összesen 40 villamost vásárolt 36 milliárd forintért. Füstgép, örömóda és vakuk villogása kísérte az első jármű megérkezését. Igaz, azt még egy régi típusú villamos tolta be. Korábban egyébként gondok voltak a kombinó villamosokkal, más országokban ki is vonták azokat a forgalomból, de a BKV már egy teljesen áttervezett modellt kapott. A főpolgármester szerint a jármű legnagyobb előnye, hogy az alacsony padló miatt babakocsival és tolókocsival is könnyen lehet használni azokat.
Ez a villamos a korszerű utazási feltételek miatt, ezért ma egyáltalán nem a hátrányos helyzetnek a szimbóluma Budapesten. Tehát, ha úgy tetszik, én azt gondolom és azt remélem, hogy divatba fogja hozni a tömegközlekedést.
A főpolgármester egyébként azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ha megtalálják a megfelelő forrást, légkondicionálval is felszerelik majd a többi járművet.
Nyilatkozatot fogadott el az Európai Parlament a futballstadionokban tapasztalható rasszizmus elleni küzdelemről. Az Európai Szocialisták pártja pedig felhívással fordult a bizottság elnökéhez, tegyen határozott lépéseket, hogy a prostitúció az idei labdarúgó világbajnokságot ne árnyékolja be.
Az egészet, az ötletet az adta, hogy a német világbajnokságra ismételten emelkedni fog a prostituáltak számának, illetve a kényszerített prostituáltak számának az érkezése. Több tízezerre becsülik ezen nőknek a számát, akiknek jelentős része azzal utazik Németországba, hogy takarítani vagy gyerek felvigyázással fog foglalkozni. Tehát ennek megfelelően Barroso komoly ígéretet tett, hogy a következő csúcsra fölkészül ezzel a témával.
A diszkriminatív állásinterjúk és újsághirdetések miatt levélben fordult Pusztai Erzsébet az Egyenlő Bánásmód hatósághoz. Az MDF-es politikus azt kérte a szervezettől, állítsák össze azon kérdések körét, amelyeket egy állásinterjún nem lehet feltenni.
Végzettségről lehet szólni, képzettségről, tapasztalatról, gyakorlatról, a munkakör jellegzetességeiről, az, hogy milyen megterhelést jelent a munkakör, de nem lehet az életkorra, nemre, testsúlyra, hajszínre vonatkozó hirdetéseket feladni, mert ezek diszkriminatívak.
Március 15-e alkalmából aktív és nyugállományú határőröket jutalmazott, továbbá elismerő oklevéllel köszönte meg a sajtómunkatársainak tárgyszerű tudósításait a Határőrség Országos Parancsnoksága.
Béndek József altábornagytól a Határőrség Országos Parancsnokától többek között Németem Árpád, a Duna Televízió operatőre vehetett át elismerést. Híradónk munkatársa az elmúlt 12 évben több százszor lépte át kamerájával a magyar-szlovák határt, hogy az ott élők mindennapjairól, problémáiról, olykor örömeiről számolhasson be.
A legemlékezetesebb talán a Szalka-Letkés kis határátkelőnek a megnyitása. Ez egy fantasztikus érzés volt, mikor a két falu emberei találkoztak.
Gratulálunk! Brüsszelbe viszik Pécs, Európa kulturális fővárosa programját. Holnap a küldötteknek egy óra áll majd rendelkezésükre, hogy meggyőzzék az uniós biztosokat.
A tagok azt mondják, izgulnak. Napok óta csak a prezentációról tudnak beszélni.
A tagok a brüsszeli meghallgatáson válaszolnak az Európai Bizottság kérdéseire. A csaknem 35 milliárdos projektben egy hangversenyterem, egy nagy kiállítótér és egy regionális könyvtár felépítését, valamint a közterek, parkok és a Zsolnai negyed kialakítását foglalták össze. Ígérik, a finishben is legjobb formájukat hozzák, és ezt semmi sem akadályozhatja meg.
Mindegy, hogy esik a hó, fúj a szél, ha gyalog kellene menni, akkor is elindulnánk. Tehát ez nagyon fontos. Azt úgy éljük meg mindannyian, hogy ez egy 1000 éves lehetőség a város történelmében.
A küldöttség csak egy hét múlva tudja meg, meggyőzték-e az Európai Bizottságot. Addig is a pécsiek bíznak abban, hogy az Európa kulturális fővárosához fűzött reményeik nem szállnak tova.
A híradó véget ért, hamarosan kezdődik a közbeszéd, melynek vendége Fodor Gábor, az SZDSZ országgyűlési képviselője.
Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Amsterdami 2-2 után egy 0-0 vagy egy 1-1-es döntetlen is elég lett volna az Internek a továbbjutáshoz, amelyet végül győzelemmel szerzett meg. Adriano az első félidőben kihagyott egy 11-est, de Stankovic a második játékrészben betalált egy összesítésben 3-2, és az Inter jutott a legjobb 8 közé. A negyeddöntő párosítás emlékeztetőül Arsenal Juventus, Olympique Lyon Milán, Inter Villarreal és Benfica Barcelona.
Ha nem is roham tempóban, de lassan nem csak a botrányokról, hanem a szakmáról is beszélhetünk a magyar labdarúgás kapcsán. Míg az UEFA Budapesten vizitál, Kistelek István az MLS elnöke, Josef Blatter FIFA elnöknél volt látogatáson. A magyar labdarúgás megítélésében már annak is nagy jelentősége van, hogy a FIFA elnöke kezdeményezte a találkozót.
Nagyon-nagyon baráti és nagyon jóleső érzéseim vannak a látogatás után, mert nagy megtiszteltetés volt, hogy az elnök úr rendkívül elfoglaltsága közepette, közel 2 órát beszélgetett velünk. Azt a tapasztalatot tudnám leszűrni, hogy nem felejtettek el minket a világ labdarúgásában. A FIFA-nak és az UEFA-nak is egyik nagy problémája, hogy a gazdagok legyenek gazdagabbak, vagy a szegényeket kell egy kicsit segíteni, és ebben úgy látom a szolidaritásban nagyon nagy mértékben mellettünk áll Blatter úr.
A FIFA első embere meglepően napra kész a magyar foci minden eseményében.
Teljesen képbe volt sajnos Bene Ferencről és a közelmúltban elhunyt a nagyjainkról, ami azt jelenti, hogy igenis figyelemmel kísérik a legapróbb rezdülését is a magyar labdarúgásnak. Ő azt mondta, hogy nagyon vigyázzunk a kapitány kiválasztásánál, hogy ez tényleges egy olyan ember legyen, akinek élete célja, feladata legyen az, hogy a magyar labdarúgást egy ilyen irányba állítja. Beszélgettünk nevekről, de nem akarnám ezt elmondani. Amit ő elmondott, az alatt élettapasztalattal én úgy érzem, hogy maximálisan a mi labdarúgásunk mellett volt.
A második Megyeri úti látogatásán már nem botlott a címvédő a jégkorongbajnokság döntőjében. Újpest Alba Volán 1-4, összesítésben 3-1-re vezet a székesfehérvári csapat, amely pénteken megszerezheti az újabb bajnoki aranyérmet. A 3 győzelemig tartó bronzcsatában a Ferencváros 2-0-ás előnnyel érkezett Dunaújvárosba.
Micsoda jubileum! Éppen 10 éve 96-ban, és aztán egy évvel később is ez a két csapat játszotta a bajnoki döntőt a Budapest sportcsarnokban. Kercsó Árpád dunaújvárosi Csikó csapata akkor szerezte meg első bajnoki címét, melyet még további 3 követett. A Fradi egy év múlva Szuper Levente vezérletével visszavágott, az idei szezonra mindkét gárdának jobbára a nosztalgia maradt.
Szép emlékek, onnan került elő egy régi fotó, az öltözőben nézegettük a meccs előtt. Tehát régi fotó, történelem, szép emlék, most ez van. A harmadik helyre játszunk, nem a Budapest sportájában, hanem itthon, de ez is egy nagyon fontos mérkőzés.
6 év Dunajváros és 4 év Fradi, ez alatt a 10 év alatt, és nem is emlékszem, hogy én mikor nem játszottam utoljára döntőt, tehát tényleg az már nagyon rég volt.
Hát igen, az újvárosiak 10 év után először nincsenek ott a bajnoki döntőben, és hogy miért, ahhoz egy kis adalék volt a mai bronzmérkőzés, amelyen az újvárosnak gyakorlatilag nem volt olyan helyzete, amelyből ne sikerült volna valamiféle módon nagyjá tenni Fedor kapust. A Fradi jóformán kapura sem lőtt sokáig, ennek ellenére nem tudta dűlőre vinni egészen a hajráig a piros mezes csapat a mérkőzést. Akkor végül begyötörtek 2-t, így életben tartották bronzos reményeiket, de az e fölötti öröm alig ha hasonlítható mondjuk a 10 évvel ezelőtti bajnoki boldogsághoz.
Március 15-én nem feledkezhetünk meg azokról az asszonyokról, akik a szeretett férfi oldalán maguk is forradalmárrá lettek. Azokról a nőkről, akik a forradalmi események során leltek társra. Asszonyokról, akiknek a sorsuk végzetesen összekapcsolódott társuk dicsőségével és bukásával. A szabadság asszonyai. Mispál Attila filmje ma, március 15-én 23:40 kor a Duna Televízióban.